Kedves Mária rádió hallgatókat, Felvidéki beszélgetés című műsorunkat hallják. Gál Mészáros Réka vagyok, és a mai műsorunk vendége Menyhárt József, akit nagy szeretettel köszöntünk Komáromi stúdiónkban.
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat.
A továbbiakban tanár úrként fogom szólítani, ugyanis mi a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen ismerkedtünk meg, ugye, mint tanáromként, illetve ott találkoztam először a Kicsi Hang verseineklő együttessel is, bizonyára sokak számára első körben talán innen ismerős tanár úr neve. A mai műsorunk apropója viszont az volna, hogy ön ugye az Apák zenekar tagja. Ez ugye nem is olyan nagyon régen alakult meg, ha jól tudom, így a COVID időszakában történt. Arra kérem, hogy egy kicsit mutassa be nekünk a zenekart, milyen körülmények között alakult meg, illetve mi jellemzi a csapatot.
Hát így van, a COVID időszakában alakult meg az Apák együttes, részint felvidéki, részint pedig anyaországi zenészek együttműködésével. A Kicsi Hang akkor már 20 éves volt, tehát gyakorlatilag 2000-ben kezdtük a Kicsi Hangos munkát, és mindig is érdekelt az, hogy egy ilyen nagy zenekari megszólalás az mit hoz. Volt erre mód különben a Kicsi Hanggal is, hisz mikor 2010-ben a 10. jubileumunkat ültük, akkor gyakorlatilag mindig ilyen nagy zenekaros projektekben gondolkodtunk, volt két koncert, és amiből aztán CD született. Dunaszerdáján vettük föl a 10-es albumunkat, és már akkor nagyon megtetszett az, hogy szólal meg valami nagy zenekari felállásban. Tehát amikor is mindenki játssza a maga szólamát, a gitár, a szóló részeket, a basszusgitár, hátul brummog, a dobok, a különféle egyéb hangszerek, és amikor a Kicsi Hang 20 lett volna, akkor volt COVID időszak, és akkor nem lehetett koncerteket szervezni. Úgyhogy igazából 20 plusz 1, illetve 20 plusz 2 év, tehát 21-ben és 22-ben kezdődtek aztán ezek a 20-as koncertjeink a Kicsi Hanggal, de akkora már összeállt az az ötlet, amit Belkovics István barátommal és Szigeti Dezső barátunkkal, ő a gitárosa amúgy a zenekarnak, Belkovics István pedig az énekese. Hárman találtuk ki, hogy na jó, akkor kezdjünk el olyan dolgokat kitalálni, olyan dalokat írni, ami az apasággal van kapcsolatban. Na, a Szigeti Dezső barátunk, a gitárosunk, ő már ugyan nagyapa minőségben is jeleskedik, és akkor kezdtük hozzá töltögetni, hogy ki is lehetne az egyéb hangszerek megszólaltatója. Billentyűre Voncemű Miklóst kértük fel. Őnek is van felvidéki gyökere, mert Gútáról származik, de ő már Győrben nőtt fel, és jelenleg Sopronban él. És Tóth Balázs barátunk, őnek pedig a párja van innét Komáromból, Tóth Bakos Anita a felesége, és ő a szaxofonosunk. Aztán velük ültünk le így tovább gondolván, hogy akkor milyen szólamok és hogyan ki mindenki szólalhatna meg még ebben a formációban. Kellett egy dobos, természetesen ütőhangszeresként, Valastyán Tamás. Ő az, akinek nincs felvidéki kötődése, ellenben erdélyi a felesége, tehát gyakorlatilag határon túliság itt is van. És aki pedig legfiatalabbként, de nagyon komoly zenei műveltséggel kapcsolódik hozzánk, a basszus gitárosunk Köpöncei Dániel, ő ipoly viski származású, de jelenleg már Vácott él. Hát ők tanult zenészek mind, a Kőbányai Zenestúdió végzős zenészeiről van szó. Vannak, akik majdnem egy korosztályba, tehát a Miki, a billentyűsünk, Balázs, a szaxofonosunk, illetve a dobosunk Tomi, ők nagyjából egy korosztály. Dani, ő a legfiatalabb. Ő igazából most válik majd apává, mert gyermekáldás köszöntött be a családjukra, úgyhogy önökük még nincs gyerkőcük. De úgy mindegyikünknek van már kinek kettő, kinek három gyermeke, akit nevel. Úgyhogy ezért is adódott a név az Apák együttes. És mint kiderült, létezik is ilyen kategória. Father Rocknak hívják, tehát gyakorlatilag egy apa rock zene, amit az Amerikai Egyesült Államokban akár többek is játszanak. Tehát nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Tehát mint apák formációként így kezdtünk 2020-ban muzsikálni.
Tehát nem volt eleve kiinduló pont az, hogy apák legyenek, akik tagjaivá váltak a zenekarnak, mert ugye a következő kérdésem az lett volna, hogy meséljen a névadásról. Feltételeztük volna, hogy mivel, hogy ezt a témakört szerették volna jobban feldolgozni, de ezek szerint egy kicsit máshol van a kezdet.
Igen, a kezdet az igazából az ötletből adódott, hogy olyan témákat szerettünk volna megszólaltatni, amelyek mindenképpen a mi a világba rendeltségünkből azáltal, hogy apák vagyunk a legtöbbünk, témák határozták meg az apák név adását is. Tehát olyan témákat szerettünk volna összeszedni, ami a jelenkorban élő férfiaknak a témája, de olyan értelemben természetesen nem csak férfi témák, hanem a férfi-nő viszonya, a család és a férfi viszonya, a férfi és a gyermekeinek a viszonya. Tehát mindezeket úgy szerettük volna végig gondolni dologban, megszólaltatni, és ez mind a mai napig megvan. Noha az elmúlt időszakban azért volt a zenekar történetében egy olyan fajta váltás, hogy most már nem csak a saját dalainkat énekeljük, hanem úgy, ahogy az elején is volt, feldolgozásokat is. Szóval az első album a Parttalan című album, az, amit az apák felmuzsikált, és ez megjelent 2023-ban. Ez kimondottan apa témákat próbált, vagy illetve úgy mondanám, hogy apaként is élő embereknek, a férfiaknak a témáit próbálta megszólaltatni. Tehát konkrétan az első dal, a Szívnyitány, az egy olyan dal, ami arról szól, hogy sokszor elbukunk a saját útunkon, amelyet lehet, hogy mi magunk készítünk elő már magát a bukást. Tehát azt gondoljuk, hogy megyünk egy úton, elképzeljük, hogy most karrier, családalapítás, a világban a státuszunk kialakítás, ezek milyen fontos dolgok. Aztán csak azt vesszük észre, hogy mindennek úgy nincs nagyon értelme, hogyha kihagyjuk Istent a történetből. Tehát, hogyha nem vagyunk benne, nem mozgunk benne, hanem azt gondoljuk, hogy mi teremtjük a világot, az a világ bukásra van ítélve. Viszont ebből a bukásból is lehet tanulni, és fel lehet állni. Tehát a Szívnyitány az konkrétan erről szól, ez a nyitó dalunk, ezen az albumon ez erről szól, hogy elestél, állj fel megint. És az Atya bízik benned, megvan az erőd, mert igazából ez nem a te erőd, ezt te csak kölcsön kapod, és ezzel élni lehet, természetesen, hogyha élsz vele, és nem helyezkedsz ellenébe. Maga az album az sok olyan kérdést megnyit, amit nem csupán apaként, de emberként, férfiként, de akár nőként is ugyanúgy, tehát most ez nem specifikus. De mivel ezt a zenekart férfiak alkotják, tehát én most ebből a szemszögből énekeljük ki ezeket a gondolatokat, ezeket a megéléseket. Úgyhogy ebből is állt össze az album.
Ahogy hallgatom, úgy érzem, hogy egy kicsit ez az együttes talán válasz a mai világban, a rádiónkban is, épp egy éve, hogy elindítottuk ugye a Férfiak Rózsafüzérét, ugyanis éreztük, hogy szükség van, igény van mind nők, mind férfiak irányából arra, hogy egy kicsit a férfi erőt, mint Isten szeméből látva egy kicsit felmutassuk a világnak, és úgy érzem, hogy ez a zenekar is, mivel hogy az apák szellemiségében működik, hogy valahogy ilyen célja is van-e is küldetése.
Igen, azt gondolom, hogy hát, hogy egy a küldetést úgy magunkban nem hiszem, hogy megfogalmaztuk, hogy nekünk most van egy olyan küldetésünk. Én ezzel a szóval, hogy küldetés, már nagyon, nagyon óvatosan bánok, ezt megtapasztaltam, hogy inkább azt próbálom megérteni, hogy mi a célja Istennek velem, nem az, hogy én most kreálok egy küldetést, és akkor a különféle eseményeket e köré rendezem, és úgy magyarázom, ahogy. Úgyhogy én ezt a küldetés szót már nem nagyon használom. De való igaz, és most, hogy a Rózsafüzért említette Réka, azért is érdekes ez, mert nekem ez egyik nagyon kedves énekes barátom, ismerősöm, Derzsi György, az ifjabbik Derzsi György, mesélt arról, hogy neki az édesapja úgy kántorkodott is, és nagyon komoly hívő életet élnek, mind a mai napig. És Gyuri mesélt nekem arról, hogy ő imádkozza a Rózsafüzért, hogy minden nap egy ilyen, neki ez 20-25 perc, akkor nem csinál más, csak imádkozza a Rózsafüzért. És hú, ez mondom, de milyen érdekes, hogy nekem a Rózsafüzér, én ugye vallásos nevelést kaptam, minisztráltam, egyebek, ez mindig az idősebb hölgyek, az idős asszonyok imádkozása volt a mise előtt, és aztán én úgy végig gondoltam, de hát, hogy miért is gondolom én ezt, hogy miért kéne ezt csak idősebb hölgyeknek imádkozni. Úgyhogy én is elkezdtem imádkozni a Rózsafüzért, és minden reggel úgy, amikor munkával indulok, akkor szépen végig mondom félhangosan vagy magamban, de végig mondom a Rózsafüzért, úgyhogy ez amúgy nem az apák együttesnek a sajátossága, tehát egyáltalán nem állítom azt, hogy mindannyiunk ilyen hitbéli életet él, nem is nagyon foglalkozom vele, tehát mindannyiunk éli a maga életét, de igen, ez nekem inkább arra volt reflektálás, ami az elmúlt időszakban történt, vagy inkább úgy mondanám az életem első felében. Rohrnak van egy amerikai ferences szerzetesnek van egy könyve, az ember élet két feléről szól, Emelkedő zuhanás a címe. És arról szól a könyv, hogy az ember az életének az első felében megépíti úgy a maga környezetét. Ugye vannak céljai, hogy szeretne egy bizonyos életszínvonalat, szeretne egy bizonyos szakmát, szeretne egy bizonyos anyagi juttatást ehhez, szeretne családot, és akkor megvannak ezek a normák, és hát sokan vannak úgy, hogy ezt miután elérik, úgy nem tudnak most akkor mi, milyen új dolgot találjunk ki. Akkor esetleg új házastársat választanak, és akkor újra kezdik ezt az egészet. Sokféle megoldása van ennek a dolognak, valaki a szerek használatába menekül, tehát sok annyiféle változat van. Ról viszont azt tanácsolja, hogy érdemes végig gondolni, hogy mondjuk lehet, hogy az első fele, ez egy természetes folyamat, amíg ugye így erre vagyunk kitalálva, vagy erre vagyunk szocializálva. De ezt érdemes végig gondolni, hogy hol van Isten ebből az első feléből az életünknek, hogy ott van, hogy bizonyos, hogy ezt az utat akarja nekünk, vagy megtanítja azt, hogy ládd, ennyire jutsz a saját erődből, és lehet, hogy most már érdemes volna akár az én kezembe is kapaszkodni, és akkor csináljuk ezt együtt, és ez a másik fele, ez már egy bölcsebb, egy lelki békével teli élet. Mivel ennek az albumnak a szövegeinek a nagy részét én írtam, de azért hozzáteszem, hogy vannak hozott szövegek is, tehát Tóth Balázs és Vonczemű Miklós Vidaveres Imolával már korábban alkotott néhány dalt, és ezeket Bákovics Istvánnak, az énekes társamnak írták. Úgyhogy ezek is rákerültek az albumra, és nagyon szépen belepasszolt a történetbe, mármint ebbe az első albumunkba. Maga a címadó dal is azért lett parttalan, mert az ember, hogyha nem tudja, hogy milyen irányba tart, akkor neki minden szél a rossz irányból fúj. Tehát, hogy hova is irányítjuk a magunk menetét, észrevesszük-e, hogy mi az irány, hogy az talán nem itt a földi célok között van, hanem esetleg fölfelé kéne nézni, és hogy ebbe benne maradni. Mert nem csak így ezeket így elmondani, hogy milyen szépen hangzik, hogy most a Mária Rádióban erről beszélgetünk, hogy ami teljesen természetes, hogy az ember azért van a földön, mert Isten alkotta, és itt az életben az ő akaratát lenne jó megvalósítanunk, de ez azért nem mindig sikerül az életben. Tehát van, hogy különféle dolgoknak a rabjaivá válunk. Az lehet alkohol, drog, az lehet a saját karrierünk, az lehet munkamánia, különféle függőségek, az lehet az étel, az ital, az lehet az egónk. És pont ez a parttalan, ez arról szól ez a dal, hogy mindig szembe fúj a szél, de hogyha Isten ott van mellettem, akkor mindegy, hogy mi is történik, mert rábízom magam. És ez a ráhagyatkozás, ez határozza meg ennek az albumnak az alaphangulatát. És persze apaként megszól az is, hogy milyen a viszonyunk a párunkhoz, elsősorban hozzá, ugye az úrhoz, arról már beszéltem, a legközelebbi embertársainkhoz, tehát a párunkhoz, a gyermekeinkhez, de a szüleinkhez. Mi van akkor, hogyha a szüleinkkel nem találunk hangot? Ha teszem azt, alkoholista az apám, és évek óta nem beszéltem vele, mert nincs miről beszélnünk, vagy úgy gondolom, hogy már annyira távol kerültünk egymástól, hogy egyszerűen nincs neki mit mondjak. Konkrétan itt van egy ilyen Apám dala című dal ezen az albumon, ami ezt feszegeti. Tehát, hogy olyan témákat is megpróbáltunk megnyitni, amelyek nem mindig kerülnek ki az asztalra. Mert mondjuk tabuizáltak, vagy valami miatt szégyeljük őket, vagy valami miatt csak inkább félrenézünk, és azt mondjuk, hogy ez csak a mi családunkban van, aztán ha körbenézünk, gyakorlatilag azt látjuk, hogy akár az alkoholizmus is egy komoly népbetegség a mai világban. És még az még meg se szólalt, hogy mi van akkor, hogyha a gyermekem kezd szert használni, hogy mi van akkor, hogyha drogos a lányom, a fiam, és akkor én hogyan viszonyuljak hozzájuk. Úgyhogy ebben a témában, az apaság témájában, ahogy megyünk az időben előre, egyre komolyabb megélések jönnek. Úgyhogy ez szerintem még egy nyitó album, legalábbis most készül egy a fejemben már mindenképpen egy folytatás, aminek egy olyan munkacímet adtam, hogy Szívünk java, és annak a témáknak a folytatás lesz, amit itt megkezdtünk.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezekbe beavatott bennünket. Hogyan születnek ezek a dalok? Hogyan? Mi a folyamata, amikor egy dal megszületik először a gondolataiban, aztán hogy lesz ebből egy előadásra váró dal?
Ez egy hosszú folyamat, és egy nagyon jó kérdés, hogy is lesz a dalból egy album, vagy a gondolatból. Azok a dalok, amelyeket én írtam ezen az albumon, azok csak arról tudok beszélni, hogy azok hogy születtek. Ahogy mondtam, több például a Hajnali Vándor, vagy a Még egyszer, ezeket Válkovics István hozta, tehát ott a gyártás azt két profi zenész készítette el a muzsikát hozzá, Vontszemű Miklós és Tóth Balázs voltak a zenészek, akik ezt az album ezen dalait elkészítették, és hangszerelték, és megírták a dalokat, különben van is különbség közte, tehát az általam írt dallamok sokkal egyszerűbbek, ezek sokkal rafináltabb, jól kiművelt, jól megírt dolgok, és a szöveget Vida Veres Imola készítette. Amit én hoztam hozzá, vagy amit közösen alkottunk, annak a folyamata az volt, hogy volt egy szöveg, amit hát én a telefonomba szoktam szövegeket írni, tehát hogy jön egy gondolat akár útközben is, és ezeknek az okos kütyüknek már van olyan módszere is, hogy az ember kihangosítón keresztül tudja fölmondani a szöveget, és akkor a gép azt szépen leírja. Aztán már csak le kell tisztázni. Szóval sok szöveg így autózás közben született, és volt, ami nem is került fel az albumra, tehát még egy olyan 3-4 dal volt, ami tovább sorolódott, és konkrétan én hasonlatosan dolgoztam itt, mint a verséneklésnél, hogy ott megvan a szöveg, és meg kell találni hozzá a dallamot. Tehát a kicsi hangban úgy zenésítünk meg verseket, hogy már megvan a szöveg, és akkor arra megpróbáljuk megtalálni a megfelelő dallamot. Ha kész a dallam, akkor Lantos Borbély Katalin énekes társnőm, akkor elkezdünk rajta dolgozni, a szólamokat kidolgozzuk, ki mit énekelhetne, és akkor utána megtaláljuk hozzá, hogy milyen hangszerelés kell hozzá, mi az, amit meg tudunk csinálni, mi az, hogy mihez valaki más segítségét kell kérnünk. Konkrétan az előbb említett Induljunk Betlehembe album, ott Bertók István zongoraművész játéka, illetve néhai Sárközi Pál prímás muzsikája is hallható, sajnos ő már nincs közöttünk. Szóval, amikor elkészül egy dal és annak a vázlata, itt ebben az esetben ez úgy működött, hogy mivel, ahogy felsoroltam, mindenki más pontjáról van a Kárpát-medencének, mondhatni akár így is. Tehát ebből egy próbát összehozni, az már egy komoly szervező munka volt, és itt az elején a dalok megalkotásánál sokkal több és intenzív találkozást feltételezett. Ez úgy történt, hogy általában Szigeti Dezsinél találkoztunk, neki van egy kis stúdiója, és akkor ott bevettük magunkat a pincébe, gyakorlatilag ott van neki kialakítva egy ilyen felvevő többszobás rendszer, és akkor ott alkottuk meg a hangszerelést, tehát sávonként fölvettük a daloknak a nyers változatát. Azt el kell mondani, hogy még mielőtt ide eljutottunk volna én, ahogy megvolt a szöveg, akkor kitaláltam rá egy dallamot, és akkor otthon a gardróbban szépen fölgitározgattam telefonra ezeket a dalokat, a nyers változatot, tehát az éneklést és hozzá, hogy nagyjából mi lehetne, és elküldtem a srácoknak. És akkor az apák, mikor összeültek, akkor jött aztán az ötletelés, hogy akkor hogyan csináljuk meg, milyen legyen a ritmikája annak a dalnak, gyorsítsunk rajta, lassítsunk, vagy ugyanúgy legyen, milyen legyen a dobképlet, mit játszon a dobos. Mind tanult zenészek, ahogy mondtam, a kőbányai stúdióban végzett zenészekről van szó, tehát nagyon egy húron pendültek, ez egy képzavar, mert hát egy dobos hogy tud húron pendülni, de ment ez, és akkor elkészült mondjuk egy dal, és akkor ezt rögzítettük ott. És akkor jött a következő, tehát 2-3 ilyen összeüléssel, ez amúgy napokig tartott, tehát, hogy egyik este megérkeztünk, másnap reggel ment haza mindenki, tehát ugye éjjelig dolgoztunk, és akkor meghallgattuk a meghangszerelt dolgot, tehát ami ebből kikeveredett, és akkor összeállt annyi dal, hogy lehetett most már belőle valamit mozdítani. És akkor saját kiadásban elkészült 2023-ra, természetesen akkor már koncertek voltak mögöttünk, ahol részint a saját dalainkat is játszottuk, csak közben észre kellett venni, hogy egy dolog, hogy mi szeretjük ezeket a dalokat, meg jó is őket játszani, meg élvezzük is, de a közönség nem ismeri. Tehát sok volt az új dal, ezért aztán változtattunk egy kicsit a politikáján a történetnek, és beletoltunk olyan dalokat is, amelyek földolgozások voltak, és amelyeket a közönség ismert, és már komfortosabb volt, hogy nem egy teljesen új idegen zenét hallgat, még ha tetszik is neki, hanem hall közben egy-egy Zorán feldolgozást, egy-egy Presser nótát, Belkovics István kiválóan énekel angol nótákat, és tehát akár egy Queen, egy Sting feldolgozás, egy Toto feldolgozás, ez jöhet, és mivel olyan zenészekkel vagyunk itt, nem magamról beszélek, mert én csak hangszertulajdonosnak tartom magam, de a többiek azért teljesen a hangszerőknek, hogy gond nélkül mentek ezek a feldolgozások. Úgyhogy így készült el az album, tehát maga a gyártás ez ilyen, és aztán a felvételeket Tóth Balázs és Vontszemű Miki zenésztársunk keverte jóra, és akkor ebből nem egy CD készült, mert lassan a CD lejátszók már raritásnak számítanak, tehát nagyon ritka az autó is, amiben még CD lejátszó van, de az USB is már lassan kifogyóban, tehát a mostani új autókban már egy teljesen egy ilyen, ez a CD típusú kapcsolódás van, de ezt mi még ezt egy ilyen apakulcson adtuk ki, egy ilyen kis cetlivel ellátva, amelyen rajta van a daloknak a sorrendje, mind a 15 nóta, és hátul azért már dolgoztunk a technikával egy QR kóddal, egy internetes oldalra mutat tovább az elérés, és ott rajta van az összes dal, az összes szöveggel,
Tehát akkor a hagyományos lemez formátumot hiába keresnék hallgatóink.
Nem, azok nincsenek, csak ilyen apakulcs formájában van. Ez is limitáltan egy 500 darabot dobtunk piacra, ha ezt így piacnak lehet nevezni, és ez el is fogyott. Tehát gyakorlatilag tudunk utángyártani, mert azért úgy készültünk ezzel, hogy ez így még tovább terjeszthető.
Kik szoktak részt venni a koncerteken, vagy kérdezhetném úgy is, hogy kihez szól az apák?
Hát azért próbálunk mindig úgy megszólalni, hogy tudjuk, hogy hova megyünk muzsikálni. Tehát értelemszerűen, amikor bemutattuk az albumnak az anyagát, ez tavaly történt 2023-ban, még Dunaszerdahelyen a zeneiskolában, tehát a Művészeti Alapiskola koncerttermében, ott kimondottan ezt játszottuk végig, az albumnak az anyagát. De tényleg sok helyen zenéltünk, már voltunk például, hogy különböző helyszíneket mondjak. Voltunk nyári fesztiválokon, játszottunk falunap záró eseményén, voltunk a Dunaszerdai Vásárban tavaly. Az idén például játszottunk egy terasz megnyitón, Csallóközkürtön van egy kiváló étterem, Fekete Norbert drága barátom működteti, egy kiváló szakácsember, nagyon jó séf, és többször úgy volt, hogy ha összeült a társaság, akkor tőle rendeltünk ételt. És nagyon sokszor szponzoringba, tehát támogatóval adta ezeket a akár pizzákat, akár egyéb más finom étkeket, és mondtuk neki, hogy azért már szeretnénk ezért valamit muzsikálni, és hogy ne mindig az legyen, hogy csak itt eszünk-iszunk, mind a távoli rokonok, és mondta, hogy jó, hát akkor lesz egy terasznyitó, és akkor gyertek, és kitűnő hangulat, olyan gyönyörű este volt most májusban is, és nagyon jó sikeredett, úgyhogy ott akkor épp annak a terasz közönségnek játszottunk, több kisebb részlet megszakítása, meg közben hozták az ételeket, ittak, ettek az emberek. Tehát volt ilyen koncert is. Aztán most már három alkalommal Dunaszerdahelyen a Rock Café nevű vendéglátóipari egységben, inkább úgy mondanám, hogy egy ilyen rock kávéház a Dunaszerdahely fő központi körforgalmának az egyik csücskében, egy ilyen modern építésű kávézó, ahol most már harmadszor tartottunk egy ilyen egész estés. Hát én nem mondom azt, hogy kocsma zene, mert ez nem kocsma, de valami hasonlatos, hogy együtt vannak az emberek, itt is jól érzik magukat, esznek, isznak, még volt, hogy a végén táncra is perdültek, és ott több kanyar, tehát három ilyen kört játszottunk, három egy órás blokkot. Ott a közönségünk most már szinte visszajáró vendégekből állt, és nem csupán a baráti közösségünk, mert az elején kijön el egy új zenekar koncertjére, hát eljönnek a párok, eljönnek a testvérek, a barátok, az ismerősök, és ez a történet. De itt most azt vettük észre, hogy folyamatosan jön újabb és újabb hallgatóságunk, és azért jó érzés volt. Úgyhogy volt ilyen zenélésünk is, úgyhogy játszottunk már Ősvárosában egy komoly csemadok rendezvényen, tehát nagyon sok színű. Volt már, hogy tanítónapra játszottunk Nagymegyeren, tehát azt kell mondjam, hogy olyankor a repertoáron is változtatunk. Nem csak az apák albumáról szólalnak meg dalok, hanem kimondottan olyan feldolgozások jönnek, amelyek ahhoz az alkalomhoz kötődnek. Úgyhogy arra a kérdés, hogy ki a hallgatóságunk, mindig aki megfogad bennünket, neki muzsikálunk.
Tehát a visszajelzések mindenképpen jók.
Én azt gondolom, hogy igen. Eleve az, hogy jó a társaságnak a kisugárzása. Tehát tényleg egy olyan csapatról van szó, hogy szeretik egymást ezek a zenészek. Én azt érzem ebben az apákban, hogy itt nem csak az köt össze bennünket, hogy jó, most van egy buli, tudjuk le, muzsikáljunk és menjünk tovább. Azt gondolom, hogy a nagy zenekaroknál lehet, hogy idővel elfásul egy ilyen kapcsolódás, de itt legtöbbünknek van még egyéb más zenei munkássága is. Tehát Köpöncei Dani például a Szerencse Szombatban is bőgőzik, a Tóth Balázs barátunk, ő a Well Hello-ban is hangszeresként szakszofonezik, billentyűzik, és a többieknek is, a dobosunk Valastyán Tomé, ő az Iszkiri zenekarnak a dobosa is, tehát hogy többféle projektben is benne vannak ezek az emberek, talán ez is nehezíti azt a dolgot, hogyha egy próbát akarunk összehozni, vagy egy fellépést, akkor azt nagyon időben előre le kell egyezni, és utóbbi időben azért mutatkozott az is, hogy nehezen született meg egy próba, pont azért, mert most már azért tudunk annyi dalt, és már úgy rutinból megvan elég sok minden, hogy most már kevésbé, de én azért bízom benne, hogy ez az új album, ami már így, én úgy gondolom, 30%-ba kész van így a fejemben, már csak a többi 70-et kell megírni hozzá, úgyhogy ez már jó kezdet, ez megint majd összehozza a társaságot így alkotói folyamatban, mert igazából egy zenekarnak az a legjobb pezsgő része, amikor alkot valamit, és miután a színpadra visz és megszólaltatja, és amikor utána jó érzés van, hogy úgy szólalt meg, és úgy játszottuk el, és mindenkinek jó lett mindez az élmény, és meg a közönségnek is tetszett, na hát akkor az úgy teljes.
Partalan, megint szembe fúj a szél, hasztalan, kérdem, hallgat, nem beszél. Istenem, újra csendet jut nekem, én nekem, nincsen csak az életem. A fegyvert letettem rég, önmagam voltam főleg az ellenség. Megmutat az élet kínál száz esélyt, kijutat, mindig fentről kapsz. Ne félj, páratlan esély volt, meg annyi már, váratlan, köszönbe tél ízkor a nyár. Hátalan, egyedül ellebett a sár, maradtlan, köpenye rám terítve száll. Egyre száll.
Saját dalaik között olyan, ami különösen közel áll a szívéhez, talán amire mondhatjuk, hogy az első.
Hát, több is van. Az, az igazság, hogy háttal nem kezdünk mondatot, de mégis így kezdem. A 9. az albumon az Imi az ember. Itt az idén lett volna 70 éves Tilajcsik Imi barátunk, ismert dunaszerdai zenész, akit sajnos 2018-ban még a Covid előtt elveszítettünk. Imi nagyon nagy hatással volt, azt gondolom, sokakra a dunaszerdai zenész életben. Egy nagyon nyitott, jószívű ember volt. Rengeteg embernek, rengeteg kezdőzenésznek segített, akár úgy, hogy beprotezsálta őket bizonyos helyekre játszani, vagy betette őket műsorba, vagy csak bátorító, szóval mindig be lehetett hozzá menni. Ő volt a Dunaszerdai Városi Művelődési Központnak a hangosítója, a hangmestere, és fönt az emeleti teremben, ott, ahol gyakorlatilag élt is, ott az egy olyan találkozó pont volt, hogy ott mindig le lehetett ülni egy kicsit beszélgetni, mindig jött valaki, akivel tovább lehetett folytatni a diskurzust, és amikor Imi elment, egy iszonyatos űrt hagyott maga után. Én ma sem tudok úgy elmenni a kultúrház mellett, hogyha így fölnézek, hogy na, Imi vajon itthon van-e? Mert tudom, hogy úgy, aki úgy nyitva volt az ajtó, akkor tudtam, hogy otthon van, ott van. Úgyhogy ez a dal erről szólt, és neki volt egy nagyon ismert, ikonikus dala, Kedvelem az éjszaka fényeit. Ezt a mi környékünkön még máig játsszák, akár lakodalmaktól kezdődően bulikban, aztán fel is dolgozták, sőt, megtörtént az, hogy el is lopták ezt a dalt Magyarországon, és megpróbálta valaki a magáinak hazudni. És hát valamikor még a 90-es években a tehetségkutatókon Magyarországon dunaszerdahelyi fiatalok indultak ezzel a dallal, és egész szépen jutottak előre. Úgyhogy ez a dal, a Kedvelem az éjszaka fényeit, az úgy születhetett, hogy egy buli után, mármikor egy muzsikálás után, Imi nem a kultúrházba ment föl, hanem lejött a, ott nem messze a kultúrház előtt van egy kis park, és ott van a három gráciának a szobra. És hogy ott írta ezt a dalt. És akkor egy picit így elgondolkodtunk, és úgy íródott meg ez a történet, mint hogy Imi visszaérkezik, és akkor így végig sétál a városon, és akkor leül a szökőkúthoz, és elkezd játszani, és akkor a gráciák így elkezdenek táncolni hozzá. Tehát tündéreknek muzsikál Imi az ember, ez van a refrényében. Úgyhogy egy kicsikét ilyen búcsúféle a barátomtól. Sajnos nem voltam ott, amikor elment. Ezt máig fájlalom, hogy nem figyeltünk rá eléggé, hogy ő is felfelé zuhant. Noha azt hiszem, hogy odafigyeléssel meg lehetett volna őt is menteni. Úgyhogy ez egy mindenképpen egy fontos dal ezen az albumon. És én nagyon szeretem akár a kegyelem dalt is, ami pedig a felsőbb erőhöz, a Teremtő Istenhez való kapcsolódást írja meg, hisz igazából nem lennénk mi sem, meg nem volna ez az együttes, meg nem volna hanga torkunkban, nem születnének a dalok, hanem kapnánk ehhez fentről kegyelmet. Úgyhogy ez ebben a dalban, ez a 14-es dal a kegyelem, ezt Belkovics István énekli, hihetetlen nagy átélése és fantasztikus hangon, úgyhogy ez szintén az egyik kedvencem, de igazából én szeretem mások dalait is, tehát a Kéz a kézben, amit Veres Vida, Imola, Vonszemű Miki és Tóth Bazsi Balázs írtak, az is egy nagy kedvencem. Nehéz volna választani. Ezt persze van köztük még Fricska is, olyan fajta játék a dalokkal, hogy Eric Clapton, akit én nagyon kedvelek gitárosként, nagyon tisztelek, az egyik ikonikus dalát, a Lejlát, azt átírtuk, és magyar szöveget írtunk rá, de teljesen kifordítottuk az alaptörténetből, mert ott ez egy szerelmes dal. Ennek meg az lett a címe, hogy Béla, és egy levitézlet valamikori Don Juanról szól, aki már megöregedve, mert hát akár lehet az apakép ilyen is, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagy sármőr jelenik meg ebben a dalban, akinek már azért kopik a bája, és nő a hája, tehát ezek a kettő dolog is bele is lett írva, akár rímek formájában, és akkor ennek a feldolgozását is ide tettük. Úgyhogy van azért benne kísérlet bőven ebben az albumban, meg kell hallgatni.
Amikor ezt a felvételt készítjük, adventben vagyunk, karácsonyi időszakban, és említettük már a Kicsi hangot is, illetve az Induljunk Betlehembe című lemezt. Ezt már megtaláltam, mint az apáknak a feldolgozásában is. Mekkora kihívást jelentett ezt így megvalósítani?
Igen, igen. Hát ez egy érdekes próbálkozás volt. Ez még az album megjelenése előtt 2002-ben került rögzítésre a Nyékvárkonyi templomban. Itt köszönjük meg Zsidó János atyának a lehetőséget, hogy kellő hangzavart okozhattunk a szakrális térben. Való igaz, hogy a 12-es Induljunk Betlehembe albumot, amit, ahogy előbb említettem, Lantos Borbély Katalinnal és Bertók Istvánnal rögzítettünk, Győrben, Adorján Gyula stúdiójában. Ezt az apákkal újra hangszereltük, tehát gyakorlatilag, ugye mivel Bertók Pityu egy brilliáns zenész, tehát ő gyakorlatilag maga játszott fel ott mindent, tehát a bőgőt, a különféle háttérszólókat, bár akkor Tóth Bazsi Balázs már kapcsolódott hozzánk szaxofonnal. Na és itt most szétszedtük, tehát mindenki a maga szólamát játszotta, tehát a basszusgitár a basszust, a dobok külön nem gépdobok voltak, hanem élődobok, úgyhogy ezt elég sokat is játszottuk. Az anyag adott volt, tény az, hogy amikor egy férfi hang és egy női hang akár abban a feldolgozásban, ami egy Borbély Szilárd vers, és Entót Anikónak köszönjük, hogy a figyelmünkbe ajánlotta a tanár kollégám Nyitráról, illetve hát néhai tanár kollégám, mert nem tanítok már Nyitrán, és ott a Mária és József párbeszéde, hogy hát bezárt a Betlehem a kapuit, most akkor mi történjen, hova forduljunk, merre menjünk, és ott ugye a férfi hang és a női hang, a női hang és a férfi hang beszélget. Itt ezt most nem tudtuk így visszaadni, ennyi történt, de hát azt gondolom, hogy a szövegkörnyezetből azért kiderül, meg a fölvezetésből, mert a történetet ugyanúgy én mesélem, mint ahogy a Kicsi hang esetében is, tehát ennyi a párhuzam. Tény, hogy Belkovics Istvánnak nagyon férfias, markás hangja van, tehát kevésbé hasonlít Lantos Borbély Katalin szopránjára, de hát ettől kicsit másabb. Azt hiszem, hogy mint ahogy különféle dalokat is fel lehet dolgozni, és fel is dolgoznak a zenetörténetben különféle előadók, ezzel még rosszat nem csináltunk, sőt, hát akkor játszottuk abban az évben Marcell házán a templomban, Erik atya meghívására, tehát ott is nagyon szerették. Én azt gondolom, hogy ezek olyan fajta Tehát az énekelt versek, a szövegek, a prózai részek, irodalmi szövegek, és nem csak irodalmi szövegek, népénekek, ami ugye az adventben kavarog itt körülöttünk, hisz akárhol megyek, akármilyen bevásárlóközpontban, általában karácsonyi zene szól, ami általában angol száz zene, tehát a Jingle Bells-től kezdődően a Wish You Merry Christmas-ig, akármi, nagyon ritkán hallani magyar adventi éneket. Sőt, itt az egész advent szinte már csak karácsonyi zenével van, ami azért nem az advent, mert az advent az ugye a várakozás. Tehát ide azt gondolom, hogy olyan dallamok kellenének, ami a várakozást készíti elő, vagy erősíti fel azt, hogy érkezik a világba a megváltó. A karácsony meg már annak az öröme, hogy megszületett, annak örülünk. De most ez, amit a plázákban különféle termékek megvásárlásával és annak reklámozásával átitatott muzsika hoz be, az nem az advent. Úgyhogy kellenek az ilyen elcsöndesülő és teljesen odafigyelő koncertek, amikor is azért ül le az ember, hogy azt az adventi misztériumot megélje. Szövegben, versben, dallamban, előadásban. Az apák is erre vállalkozott, mint ahogy a kicsi Jang is ezt tette. Azt gondolom, hogy minden adventnek ez a kihívása.
Műsoridőnk lassan a végéhez közelít, de nem hagyhatom ki a kérdést, ha már ismételten említjük az apák kifejezést. Ön számára az apaság mit jelent?
Hát az én apaságom az, azt gondolom, hogy mint ahogy említettem Rohr szerzetes nevét, az első fel az életemnek az nem egy sikerült történet, legalábbis apai szempontból. Én általában úton voltam, dolgoztam, és keveset törődtem az otthonnal. Így most visszanézve nagyon komoly lelkiismeretfordulásom is van, és teljes joggal mondják a gyermekeink, na, ritkán teszik ki ezt az asztalra, de azért ott van, hogy van az a mondás, hogy úton lenni boldogság. Hát sokkal jobb dolog az embernek a szerettei között lenni. Úgyhogy én most már sokkal kevesebbet vállalok tudatosan, és igyekszem inkább a családom körében mozogni, és ha már nem tudok mindent visszaadni azokból az évekből, amikor úton voltunk, és volt olyan advent, hogy tényleg 24 napból 26 koncertet teljesítettünk, ami egy nagyon lélekölő dolog, tehát ennyit nem szabad. A kevesebb néha több, és én ezt vallom most már, hogy nagyon odafigyelek arra, hogy legyen készület, legyen készülődés, legyen díszítés otthon, nem túlzó, de azért jelezzük, hogy érkezik az ünnep, és tudjak odafigyelni a páromra, az ő igényeire. Tudjam észrevenni, hogy a kisebbik lányom mit szeretne, hogy a nagyobbik lányom, ha kollégiumban hazajön, akkor mivel tudjuk őt egy kicsit jobb kedvre deríteni egy egész hét végig tanulása után. Szóval ez az advent nekem már más, mint a korábbi adventek, de hát a változás az kell, hogy legyen, mert ha mindig minden ugyanúgy lenne, akkor hogy mennénk előbbre, vagy hogy fejlődnénk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és ellátogatott komáromi stúdiónkba.
Én köszönöm a meghívást, szép adventet és meghitt karácsonyt kívánok minden hallgatónak és önnek is a családjának is.